Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde de Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Novák Katalin családokért felelős tárgyalás nélküli miniszter, a Fidesz alelnöke. Miniszterasszony, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok önnek és a kedves hallgatóknak!
Látják-e már, hogy milyen hatással volt a járvány, ami még mindig tart a családtámogatási rendszer egyes elemeire, mert van olyan, amit nyilvánvalóan megütött ez a nagyszülői gyed, mert nem lehetett találkozni.
Beletrafált a közepébe, hiszen a családok számára talán az egyik legnagyobb nehézség volt a családi kapcsolataikat illetően az elmúlt, most már közel egy évben, és durva ezt kimondani, hogy lassan egy éve élünk ezek között a megváltozott körülmények között, hogy nem találkozhattak a nagyszülők az unokákkal, az unokák a nagyszülőkkel. Talán mondhatom azt, hogy ha nem lett volna az a nyári fellélegzést, az a kis szünet, amit kaptunk ettől a vírusjárványtól, akkor szinte elviselhetetlenné vált volna most arra az, hogy a családtagok nem tudnak egymással időt tölteni, fizikailag együtt lenni, megölelni egymást. Olyan szavakat, kifejezéseket tanultunk meg az utóbbi hónapokban, mint hogy teraszoztunk, vagy zoomoltunk. Ezek olyan kifejezések, amiket szerintem a legtöbben még egy másfél évvel ezelőtt nem is használtak, nem is jutott volna eszükbe. Most pedig ez lett a kapcsolattartásnak a bevett formája, sajnos a családon belül is. Tehát igaz, hogy megpróbál mindannyiunkat, de lehet, hogy ez csak azért van, mert én alapvetően egy örök optimista természetű ember vagyok, de talán annál is azon túlmutat az a meggyőződésem, hogy a magyar családok megerősödve tudnak mégis kikerülni ebből a járványhelyzetből. Hogyha képesek vagyunk biztosítani számukra a megélhetést, ha elérjük azt, hogy ne kelljen gazdasági értelemben nagyon nehéz helyzetbe kerülniük a járvány hatására, ha megőrizhetik a munkahelyeiket és a tisztes megélhetésüket, és segítjük őket a biztonságos otthonnak a megteremtésében, akkor talán képesek úgy túl átvészelni ezt a vírusjárványt a magyar családok, hogy nem gyengülnek, hanem éppen ellenkezőleg erősödnek, hiszen ha valamire rámutatott ez a mostani kivételes helyzet, az, hogy milyen fontos mindannyiunk számára a család, hogy mennyire az elsődleges gondoskodási központunk az a család, a legnagyobb aggodalmunk mégiscsak az, hogy mi van a családtagjainkkal, hogyan tudjuk az ő egészségüket is biztonságban.
Az ön szemszögéből, a családokért felelős tárca nélküli miniszter szemszögéből hogyan látszanak ezek a folyamatok? Ugye a járványnak az elmúlt egy évében az első szakasz az a teljes megállás ideje volt. Ez a mostani második szakasz, ez nem a teljes megállás időszaka. Hogyan hatott ez a családokra? Mert a statisztikák azt képzelem, hogy egy nagy átlagot képesek mutatni, nem egyes-egyes családok helyzetét.
A statisztikákkal éppen mindig ez a baj, vagy ez a nehézség, hogy makroadatokkal számolunk. Na most a makroadatok azok nem az egyéni élethelyzetet tükrözik, csak általánosan. Persze ezzel együtt fontos visszajelzést adnak, és következtetések levonására is alkalmasak, de mindenkinek az élete az a saját élete, és a saját életét szeretné úgy élni, illetve abban szeretne nem túl nagy áthághatatlan nehézségekkel szembesülni. És ebben igyekszünk kinek-kinek a saját családjában, élethelyzetében is segíteni. Tehát, hogy hogyan élték meg a családok ezt az időszakot, erről a hozzám érkező visszajelzések, illetve ezeket a periódusokat, amiket ön mondott, a visszajelzések, tapasztalatok azt mutatják, hogy jó döntés volt az, hogy Magyarországon mindent megtettünk annak érdekében, hogy az élet visszatérhessen a, ha nem is megszokott kerékvágásba, de hasonlóhoz, hogy ne kelljen lemondanunk arról, hogy a gyerekek óvodába, iskolába járnak, hogy a szülők dolgozhassanak, hogy biztosítsuk ennek a feltételeit attól a pillanattól, ahogy ezt megtehettük. Ugye valóban különböző kihívásokkal szembesültünk, hiszen ahogy beütött ez a járvány, de Magyarországra is elért a híre, aztán elért fizikailag is a járvány, akkor mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megfogjuk a járvány terjedését, és hogy felkészítsük az egészségügyi rendszerünket arra, hogy a megbetegedéssel, tehát hogy akik megbetegednek, azokat elbírja, hogy ne érkezzen a kapacitásai korlátjáig. És ezt láttuk, hogy nagyon sok országban megtörtént, hogy megteltek gyakorlatilag a kórházok, de Magyarországon nem így történt. Tehát ezt sikerült megfékeznünk, ezt az első hullámot egy olyan fázisban, amikor bár le kellett állnia az életnek, nem követelt akkora áldozatot, ami már elviselhetetlenné vált volna, azzal együtt, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy minden elveszített élet egy tragédia, a család számára is, és a közösség számára is. Tehát az lett volna a legjobb, hogyha természetesen veszteséget nélkül úsztuk volna meg már az első hullámot is, ez lehetetlen. De a második hullám annyiban másképpen ért bennünket, bár azért emlékeztetnék mindenkit, hogy mondjuk tavaly márciusban, áprilisban, májusban, hogyha azt mondták volna, hogy még idén is ilyen masszívan jelen lesz az életünkben a koronavírus, akkor kevesen hitték volna el. Azt hittem, és nagyon sokan mondták azt, hogy a második hullám majd enyhébb lesz, tehát nem tudtuk pontosan, hogy mire rendezkedjünk be, de a legrosszabbra készültünk. Mi általában így tervezünk a kormány részéről, hogy a legrosszabbra is felkészülünk, és bizakodunk a legjobban. Most ebben az esetben is felkészítettük az egészségügyi rendszert arra, hogy képes legyen ellátni a betegeket. Igyekeztünk a járványt megfékezni, bevezettünk számos olyan védelmi intézkedést, lépést, amelyben elvárjuk és elvártuk azt, hogy együttműködjenek ebben a magyar emberek, és rendkívül együttműködők voltak, viseljük a maszkot bármennyire, nem szeretjük, vagy távolságot tartunk, vagy elfogadtuk az életnek az új szabályait, de képesek voltunk mindezt úgy megtenni, hogy az életnek még egyszer nem kellett leállnia szemben számos európai vagy Európán kívüli országgal.
De mostantól fognak tervezni egy-egy világjárvány tapasztalataival. Arra gondolok, hogyha mondjuk valaki a nagyszülői gyedet igénybe veszi, mert jónak tartja az elképzelést, és él vele, aztán jön egy következő járvány, és a saját okán kívül nem élhet vele, de megint nem lehet találkozni, akkor az megy a levesbe, vagy érvénybe lépnek a veszélyhelyzeti szabályok, és nem megy a levesbe.
Számunkra az is egy fontos tapasztalat volt, hogy a veszélyhelyzet milyen plusz kihívásokat jelentett, például pont a családtámogatásoknál. Most beszéltünk a nagyszülői gyedről, de mondok mást, itt van akár a babaváró támogatás, akár az otthonteremtési támogatás, számos olyan családtámogatási lehetőség, ahol azt vettük észre, hogyha nem mutatunk rugalmasságot, hogyha nem alkalmazkodunk a járványhelyzet okozta kihívásokhoz, akkor olyanok is elesnek ezektől a lehetőségektől, akik egyébként erre készültek, akik jogosultak lennének rá, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy a tervezett módon ők ezekkel a család támogatásokkal számolhassanak. És ha már megtapasztaltuk egyszer 2002 és 2010 között sok részletben azt, hogy a baloldali kormányok hogy pusztították el, verték szét a családtámogatásokat, és vették el az emberek jövőbe vetett bizalmát, akkor biztosan megtanultuk, hogy ez az a bizalom, amit nagyon nehéz volt visszaépíteni, és nem szabad még egyszer elveszíteni. Tehát érezniük kell a fiataloknak, a családalapítás előtt állóknak, vagy a gyermeket nevelőknek is, hogy gondolunk rájuk ebben a helyzetben. És erre számtalan példa volt. Mondjuk az, hogy kitoltuk a határidőket, hogy nem kell a kismamának bemenni a bankfiókba, hogyha igénylik a támogatást, hogyha elveszíti valaki a munkaviszonyát a veszélyhelyzet idején, akkor ezt az időszakot is beleszámítjuk, mint hogyha lett volna munkája, hogyha később ismét elhelyezkedik. Tehát rengeteg olyan plusz kedvezményt léptettünk életbe, amitől nem biztos, hogy hangos volt a sajtó, de én meg vagyok arról győződve, hogy akinek ez a saját élethelyzetében most aktuális, annak ez kézzelfogható érdemi segítséget tudott jelenteni.
De önök honnan számolják a családi támogatások rendszerét? Mert az archívumokat bújva talán a 2011-es családi adókedvezmény visszavezetése az első lépés, de nem az volt a leghangosabb, hanem nyilvánvalóan a CSOK rendszere volt a leghangosabb. Hogy épül az építmény?
Érdekes, hogy most éppen több találkozón volt japán kormányzati szereplőkkel. Itt volt nálam bemutatkozó látogatáson a japán nagykövet, és aztán egy miniszter, illetve volt miniszter, és most egy komoly pozíciót betöltő hölgy, aki abszolút politikai vonalon és kormányzati vonalon is foglalkozik családpolitikai kérdésekkel. Konzultált velem így távolról az interneten keresztül, és ők azt mondták, hogy hát, hogy ez milyen fantasztikus, hogy Magyarországon ilyen családtámogatások vannak, és látják, hogy ezt mi 2019-ben kezdtük el. Akkor lett ez igazán olyan hangos, hogy például Japánig is elért már a híre. De ahogy ön is említette, 2011-ig visszanyúlva, ez tulajdonképpen 2010-re datálható a családtámogatások megkezdése a mostani formájában, folytonosan. Hiszen 98 és 2002 között is polgári kormánya volt ennek az országnak, és már akkor is voltak családtámogatások, például családi adókedvezmény, csak hogy utána minden ilyen családtámogatást megszüntettek. Elvették a harmadik évét a gyesnek, megszüntették a családi, az otthonteremtési támogatásokat, az akkori szocpolt, a családi adókedvezményt, az egy és két gyerekek, gyerekes családoknak 4000 forintra csökkent a 3 gyerekesek családi adókedvezménye. Hosszan sorolhatnám ezeket a bűnöket, meggyőződésem szerint ezek bűnök voltak a fiatalok ellen, és 2010-től tudunk konzekvensen 10 éve már építkezni. És én ezt tartom a legfontosabbnak, itt mögöttem is ilyen kockák, építőkockák vannak. A családtámogatások ilyen építőkockákból épülnek fel. Nem veszünk el belőle, mindig hozzáteszünk valamit, és logikusan egymásra épülve, egymáshoz illeszkedve jönnek ezek a lehetőségek. Most, hogyha azt mondom, hogy jövő évtől be fogjuk vezetni a 25 év alatti fiataloknak a személyi jövedelemadó mentességét, ami megint csak rendkívüli, Lengyelországban van még ilyen, és mi Magyarországon is meg fogjuk tenni ezt a lépést. Ez is egy logikusan a családtámogatások sorába illeszkedő lépés, hiszen a fiatalok életkezdését segítjük azzal, hogy minél több megtakarításuk lehessen, minél könnyebb legyen a saját lábukra állniuk, majd ahhoz, hogy megvethessék a lábukat, és így a párjukat megtalálva, amennyiben ők készek erre az elköteleződésre, akkor ezeknek az állami segítségeknek is köszönhetően elkezdhessék az önálló életüket. Tehát ez egy rendkívül logikus folyamat, akár a gyes harmadik évének a visszavezetése, a családi adókedvezmény bevezetése, a gyedextra, a bölcsőde építése, az otthonteremtési program, a 4 gyermekes édesanyák személyi jövedelemadó mentessége. Hosszan sorolhatom ezeket a lépéseket, amelyekkel segítünk a gyermekvállalás előtt állóknak, gyermeket nevelőknek.
Miből fog élni a kincstár? Ezek kieső bevételek nyilvánvalóan.
Hogyha egy kormányzat tényleg hosszú távon gondolkodik, és én hiszem azt, hogy egy valamire, magára valamit adó kormányzatnak csak hosszú távon szabad gondolkodnia, és nem politikai ciklusokban, és nem rövidtávú döntéseket, rövid látásról tanúskodó döntéseket kell hozni, akkor nincs is más lehetőségünk. Tehát egy olyan országban, ahol 4 évtizedet csökken a népesség, ahol a gyermekvállalási kedv olyan alacsony volt 2011-ben, hogy az utolsó helyek egyikén kullogtunk Európában, akkor nem tehetjük meg azt, hogy lemondunk a saját jövőnkről. Ez a kérdés tulajdonképpen arról szól, hogy hiszünk-e abban, hogy van helye a magyar nemzetnek itt Európában. És meggyőződésünk az, hogy van, és ahhoz, hogy legyen európai, vagy legyen magyar nemzet itt Európában, ahhoz nekünk fiatalodnunk, gyarapodnunk kell. Éppen most volt nálam a norvég nagykövet, akivel azt állapítottuk meg, hogy míg Norvégiában az elmúlt évtizedben majdnem 2-ről 1,5 környékére csökkent le a termékenységi mutató, azaz a gyermekvállalási kedv, Magyarországon éppen ellentétes folyamatot sikerült elérnünk. Tehát míg 1,23 volt ez a mutató 2011-ben, most tartunk 1,5 környékén, már azt is meghaladtuk. Egész Európában, hogyha az összes Európai Uniós tagállamot nézem, az elmúlt 10 évben Magyarországon nőtt leginkább a gyermekvállalási kedv. Azt hiszem, ez is olyasmi, amire büszkék lehetünk. Tehát van erre igény, kereslet, szükség Magyarországon. Nem arról van szó, hogy itt a magyar kormány társadalom érdeklődik, mi kitaláljuk, hogy mit kellene tenni, hanem a fiataloknak a gyermekvállalásról, családalapításról szóló saját maguk által meghozott döntéseit támogatjuk, segítjük, könnyítjük meg, és tény az, hogy ezt kivételes mértékben tesszük nemzetközi összehasonlításban is.
Ez hozzáállásbeli dolog, ez mert Norvégia, ha jól emlékszem, akkor hozzánk képest egy iszonyúan gazdag ország. Tehát ott nyilván nem pénzkérdés az, hogy az emberek vállalnak-e vagy gyereket, vagy nem.
Visszatérek a kérdéséhez is, hogy ugye miből és hogyan lesz pénz a kincstárba. Hát abból, hogy lesznek emberek, tehát ez a hosszú távú legjobb befektetés meggyőződésem szerint, de ez egy értékválasztás is. És én azt tapasztalom, amikor nagyon sok külföldi politikussal, döntéshozóval beszélek, és amikor eljutunk idáig, még azt kimondják, hogy igen, ez náluk is egy létező probléma, de azonnal visszahúzódnak, mint egy csigaházba, és nagyon megijednek ettől a témától, hiszen annyira ideológikussá vált már a családokról való gondolkodás, hogy félnek ehhez a témához hozzányúlni. holott nem kellene, ez nem egy ideológiai kérdés. És lehet, hogy Norvégia és Magyarország teljesen más alapokon van kulturálisan, és másképp gondolkodunk sok mindenről, de pragmatikusan is megközelíthetjük azt, hogy miért fontos az, hogy segítsük a felelős módon való gyermekvállalást. Tehát itt nem csak ideológikusan lehet feltenni a kérdéseket, sőt szerintem nem is ideológikusan kell, főleg amikor tapasztalatcseréről van szó. Természetesen, hogyha a családi értékeket sikerül erősítenünk, hangsúlyoznunk, azzal mindannyian csak nyerni tudunk. Tehát mi Magyarországon mondhatom azt, hogy kormányzati oldalról még bátrabbak is vagyunk annál, hogy egy pusztán pragmatikus megközelítést válasszunk. Azt mondjuk, hogy a magyar emberek családközpontúak, családban gondolkodnak, rendkívül fontosak a családi kötelékek, és ezért mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez egy közös ügy legyen. Hogy ez ne csak egy kormányzati kis magánkérdés legyen, és ne is az embereknek az olyan magánügye, amiben senkitől nem kapnak segítséget, hanem ismerjék fel a többiek is, hogy itt tudnak segíteni a vállalatok, de ott van a tudományos élet, természetesen ott vannak az egyházak, a családszervezetek, tehát a civil világ. Ez egy olyan összefogás, amely az elmúlt 10 évben kibontakozott Magyarországon, megerősödött, és most már kéz a kézben járnak egymással a különböző szereplők, és én is számtalan helyről, mondhatom azt is váratlan helyekről kapok olyan megkereséseket, javaslatokat, amelyek pont ennek a családbarát gondolkodásnak a terjesztését, a támogatását szolgálják. És én ennek örülök, hogy nagyon sokan érzik sajátjuknak a családok segítésének az ügyét.
Ön mit tekint a jövőbe vetett bizalom megnyilvánulásának a babaváró támogatások iránti érdeklődést, hogy hányan mondják azt, hogy igen, szeretném ezt felvenni, mert szeretném gyereket, vagy a lakásfelújításokat, vagy a lakásvásárlási aktivitást, mert ez mind-mind, az egyikhez egy vállalás kell, a másikhoz meg azonnali eljárás kell.
Lényegében mindegyiket. Az, hogy ha elindítunk egy családtámogatást, hogyha megnyílik egy új lehetőség, akkor rendre óriási ez iránt az érdeklődés. Így van ez a babaváró támogatással, vagy éppen a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásával, a csokkal, vagy bármely otthonteremtési lehetőséggel. Már amikor bevezettük az otthonfelújítási támogatást, az első napokban jöttek olyan támogatási igények az államkincstárhoz, ahol már tulajdonképpen a készfelújításnak a számláit is benyújtották, tehát készültek erre a lehetőségre, számítanak rá, és örülnek neki a magyar emberek. De így van ez a 4 gyermekes személyi jövedelemadó mentességgel is. Számomra személyesen, hogyha mondhatok egy ilyen személyeset, nagyon fontos visszaigazolás az, amikor odalépnek hozzám emberek az utcán, most olyan keveset járunk kint az utcán, kevés alkalmunk van találkozni, de még így is előfordul, hogy mondjuk elmegyek vásárolni, és még ha maszkban is megismernek, ami megint csak egy nehezebb ügy, de oda jön hozzám valaki, és elmondja, hogy az ő életükben ez milyen változás jelent. Tehát olyan levelek érkeznek, ahol most is egy Varga család például pont most írta meg azt, hogy azért fogott az édesapa a tollat, és kézzel írta egy hosszú levelet, azért, mert azt mondta, hogy pont előző nap telt el 1 év azóta, hogy ők csokkal tudtak vásárolni egy új otthont, és ők már úgy gondolták, hogy ők a 3 gyerekük mellett már nem fognak még egyszer költözni, és mégis belevágtak. Bocsánat, 4 gyerekük van, és aztán felsorolta ez az édesapa, tételesen, hogy akkor végig gondolta ő azt, hogy tulajdonképpen ők miért élnek úgy, ahogy élnek, és elmondta, hogy azért, mert a felesége nem fizet személyi jövedelemadót, mert a gyerekek kedvezményesen étkezhetnek, mert eljutottak Erzsébet táborba, mert sokkal új otthont vásárolhattak, mert van autóvásárlási támogatás, mert van a családi adókedvezmény még a személyi jövedelemadó mentesség fölött az ő fizetése után is, és olyan érzésem volt, mintha én készülnék valami bemutatóra a magyar családpolitikából, úgy sorolta ezeket a lehetőségeket. És ez azt jelenti, hogy a Varga családok, azok ilyen segítséget kapnak, akár a fiatalok is az életkezdésükhöz, rengetegen jelzik ezt személyesen is vissza. És ezek a mikro visszajelzések, ha már a korábbi kérdéséhez utalok vissza, de ott vannak a makro típusú adatok is, visszajelzések is, amelyek pedig azt mutatják, hogy több mint 40 éve nem volt olyan magas a házasságkötések száma, mint amilyen a tavalyi évben volt, hogy a gyermekvállalási kedv is több évtizedes csúcson van, ahogy mondtam, a legjobban emelkedik egész Európában, hogy mi egyszerűen jobban szeretnek és bátrabban tudnak úgy dönteni az emberek, hogy gyermeket vállalnak, vagy bővítik még a családjukat. Én mindezt olyan visszajelzésnek tekintem, ami bizony arról szól, hogy ennek a családtámogatásnak helye van Magyarországon, és látjuk azt is, hogy a fiataloknak például a gyermekvállalásról szóló döntése, az most mintha nem tolódna tovább egy későbbi időpontra, mint ahogy ez egyébként szinte mindenhol a fejlett világban egy megfigyelhető jelenség. Úgyhogy rengeteg olyan visszajelzés van, amely alapján bizton vagy bátran állíthatjuk azt, hogy az ennek a családközpontú kormányzásnak van helye itt Magyarországon.
Nagyon eltérő jellegűek ezek a családtámogatási intézkedések. Van ingatlanra, van gazdaságfejlesztésre vonatkozó, van egészen konkrétan egy új gyermekre vonatkozó rendelkezés is benne. Mi az, ami az embereket leginkább megmozgatja? Milyen számokkal operálnak?
Én úgy látom, hogy rendkívül ügyesek olyan értelemben is a magyar emberek, hogyha őket érinti valami közvetlenül, akkor bizony nagyon jól tájékozottak, akkor körbejárják azt, hogy milyen lehetőségeik vannak. Általában nem tudják. Tehát, hogyha én most megkérdeznék például egy két gyermekes szülőt, hogy akkor milyen támogatás jár a nagycsaládosoknak, azt nem feltétlenül tudja, és nem is érdekli. De abban a pillanatban, ahogy elkezdenek gondolkodni egy harmadik gyereken, akkor már bejön az, hogy igen, hát akkor már 10 millió forintra emelkedik a csók, hozzá 15 millió forintos kedvezményes kamatozású kölcsönt lehet fölvenni, megemelkedik 100 000 forintra a családi adókedvezménynek a mértéke, jön a kedvezményes gyermekétkezés, tehát itt bejön rengeteg olyan szempont, amire ők korábban esetleg nem is gondoltak volna, ott a nagycsaládos autóvásárlási támogatás, tehát én úgy látom, hogy ki a saját élethelyzetére szabott válaszokat szeretne, és éppen most dolgozunk például egy olyan ilyen kalkulátoron, mondhatom azt is, vagy egy olyan segítségen, amellyel testre szabottan mindenkinek igyekszünk majd abban segítséget nyújtani, hogyha egy megadott élethelyzetben vannak, ezt beírják egy ilyen kis applikációba, vagy egy kis programba, akkor ők kapnak információt személyre szabottan is arról, hogy az ő élethelyzetükben milyen családtámogatásokkal számolhatnak. Tehát igyekszünk mi is ezt az információt eljuttatni hozzájuk, de úgy látom, hogy a lehető legjobban igyekeznek kihasználni a lehetőségeket azok, akik számára ez az út megnyílt. És talán még egy gondolat, azért azt is látom, azt is tapasztalom, hogy valahogy nekünk magyaroknak nagyon mélyen begyökerezett az a mondás, hogy addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér. És szerintem ez egy jó mondás. Ráadásul ott volt a devizahiteleknek a szomorú története, gyászos története, mondhatom azt is, és annak a konzekvenciái mind a mai napig. Ezért megtanulták azt általában a magyar emberek, hogy a hitelfelvételt akkor gondolnak, amikor szükségük van rá, és biztosak benne, hogy vissza tudják majd fizetni. Tehát élnek ezzel a lehetőséggel, de nem indokolatlan mértékig. Én ezt tapasztalom most is a különböző családtámogatásoknál, hogy megfontolt döntéseket hoznak.
Fogja tudni ez a kalkulátor azt kezelni, hogyha mondjuk valakinek három gyereke van, vett már autót állami támogatással, új lakást is akar venni, meg a régit fel akarja újítani, akkor mi az, amit lehet, meg mi az, ami az eddig nyilvános rendszerben üti egymást? Egyáltalán van olyan, ami üti egymást a rendszerben?
Hát éppen meg is válaszolta az első kérdését a másodikkal, hiszen ezt a kalkulátort már csak azért is fogja tudni, mert tulajdonképpen nincs ilyen. Tehát az igaz, hogy általában egyszer lehet igénybe venni egy-egy támogatást, vagy ott utána van valamilyen korlát, hogy mi kell ahhoz, hogy mondjuk még egyszer élhessenek vele, de egyszer lényegében mindent igénybe lehet venni. Ezek tetszés szerint egymással kombinálhatóak, ismét ezekre az építőkockákra utalnék. Tehát nem arról van szó, hogy egy építőkockát le kell venni ahhoz, hogy egy másikra kicseréljem, éppen ellenkezőleg ezekkel az építőkockákkal lehet építkezni. Az életünk is ilyen. Hogyha egy fiatal elindul, és már a család megkapja utána az anyasági támogatást, az édesanyának ugye lehetősége van arra most már például az idei évtől, ne felejtsük el, megint egy újdonság, hogyha valaki a munka mellett szül, akkor az első 6 hónapban a fizetése egyenesen meg fog emelkedni, ahhoz képest, mint amit korábban keresett, magasabb lesz a csecsemőgondozási díjnak az összege, tehát ott van a csecsemőgondozási díj, már házassági adókedvezmény, családi adókedvezmény, tehát szépen jönnek a támogatások, és aztán a fiatalnak segítünk az első vagy egy idegen nyelvből letett nyelvvizsgájának a megszerzésében, segítünk a KRESZ vizsgának a letételében, hiszen erre is van állami támogatás, mindenféle ösztöndíj lehetőségeket kínálunk, és utána itt lesz ez a személyi jövedelemadó mentesség, majd amikor megtalálta a fiatal a párját, és eldöntötték ketten, hogy közös életben gondolkodnak, onnantól már a babaváró támogatással kezdődően megnyílik a támogatások egész sora, amelyet arra való tekintettel vehetnek igénybe, hogy ő nekik valamikor gyerekeik lesznek. Én úgy érzem, hogy ez egy olyan lehetőség egy mai magyar fiatalnak, amihez hasonló sehol nincs a világon, és én bízom abban, hogy ez még vonzóbbá teszi számukra azt, hogy itt Magyarországon, a saját hazájukban egy olyan életet képzelhessenek el maguk számára, aminek a megvalósítása reális, és amely egy élhető, magas színvonalú, jó életet kínál nekik.
Tapasztalatuk szerint hogyan kezelik az emberek a csokkal vásárolt ingatlan mellé járó elidegenítési tilalmat? Ami egy viszonylag hosszú időszak, aminek a gazdasági racionalitását én értem, de azért ez mégis egy hosszú távra való elköteleződés.
Itt egyrészt van egy olyan újdonság, hogy a saját gyermeküknek a nevére irathatják, ezt is még kevesen tudják, mert ez is felmerült, ez az életből jött tapasztalat. Mindig úgy vagyunk vele, ugye most már 5 éve van csok, és folyamatosan gyűjtjük a tapasztalatokat. Rengeteg olyan észrevétel érkezett az emberektől, mondhatom azt, hogy a terepről, amit aztán beépítettünk a szabályozásba, és ahogy összegyűlik jó néhány, akkor mindig ezeket újra és újra beépítjük, tehát érdemes figyelnie az alakulását ezeknek a támogatásoknak, tehát egyrészt ezt most megteremtettük ezt a lehetőséget, hogy a gyermekükre irathassák, ezzel együtt utána sem adhatják el ez alatt a periódus alatt. De hogy a kérdésére válaszoljak, hogyan fogadják, kifejezetten jól. Ezzel kapcsolatban egyáltalán nem érkezett hozzánk panasz. Azért sem, mert szerintem valahogy azt mindenki megérti, hogy itt tulajdonképpen az ő pénzükről van szó. Itt a magyar emberek által megtermelt jövedelemről van szó. Itt a befizetett, a költségvetésbe befizetett és megtermelt összegeket kell valahogy újra elosztanunk, és itt az államnak is felelőssége, illetve mindannyiunk közös felelőssége, hogy itt ne lehessen ezzel visszaélni, hogy a lehető leginkább tudjunk segíteni, de a lehető legkevésbé lehessen kijátszani a rendszert, és ez az elidegenítési tilalom, ez is arról szól, hogy ne nyerészkedni tudjanak ezzel a támogatással, hanem valódi élethelyzetekben nyújtson valódi kézzelfogható segítséget.
Miniszter azt mondja, hogyan képzelik a felújítási költségek felének finanszírozását onnan a szerencsés helyzetből elindulva, hogy találok egy mestert, egy brigádot, akiben közösen megbízunk. Ez az első nagy gát, amit meg kell ugrani. Utána mi történik?
Szinte biztos voltam benne, hogy ezt a kérdést fel fogja tenni, hiszen Tibort ismerve azokra a kérdésekre mindig sor kerül, ami valóban foglalkoztatja az embereket, és úgy látom, hogy ez is egy ilyen. Az otthon felújítási támogatás iránt óriási az érdeklődés, hiszen ez az első olyan otthonteremtési segítség, amelyhez nem kell költözni. 5 éve tart a csok, és számtalan lehetőséget kínálunk már a csoknak az igénybevételéhez, de azért az mindig mozdulással jár, tehát lehetett ugyan bővítésre is igénybe venni, ez is igaz, volt, aki azzal élt, de lényegében ez egy olyan lehetőség, amikor majdnem minden családnál van valamilyen felújítási munka, ami éppen napirenden van. Én nem tudom ki, hogy van vele, de nálunk még sose volt olyan, hogy éppen valamit ne akartunk volna felújítani, és ez nagyjából a környezetünkben is így van. Tehát éppen véget ér az egyik, akkor utána már ott az ötlet, hogy még mire lenne jó. És persze aztán mindenki számol, gondolkodik, hogy ez most belefér-e a családi büdzsébe, vagy sem, vagy mikorra tudják ütemezni ezt a felújítást. És éppen erről szól ez a felújítási támogatás, hogy aki az otthonában felújítást tervez, vagy szeretne, az ehhez egy jelentős állami segítséget kap. Itt ugye arról van szó, hogy a felújítási költségeknek az 50%-át adjuk oda támogatásként, maximum 3 millió forintot. Tehát praktikusan, hogyha az elkövetkező években egy 2 évben, mert ugye 2022. december 31-éig biztosan fenntartjuk ezt a lehetőséget, hogyha felújítást terveznek, akkor valóban kell találniuk mestereket, kivitelezőket erre, hiszen szerződést kell kötni, de ezzel nem kell rohanni, tehát hogyha ez nem idén van, hanem majd jövőre, az bőven belefér, csak 2022. december 31-éig kell ezt befejezni, de ha megtalálták a kivitelezőket, beszerezték a szükséges alapanyagokat, akkor ezeket a számlákat szépen összegyűjtik, és amikor összegyűltek a számlák, akkor benyújtják a Magyar Állami Kincstárhoz, akár elektronikusan, akár postai úton, személyesen, tehát több mód is van ennek a benyújtására, és a számlák benyújtását követően ők utólag meg fogják kapni a maximum 3 millió forintnyi támogatást, ami ugye a költségeiknek a fele. És itt még el is rögtön kitérek egy olyan pontra, aminél nagyon sok az értetlenség, mondhatom az is, és ezért biztos nem elég érthetően mondtuk el, tehát én ezt magamra vállalom, hogy ezek szerint nem volt teljesen tiszta a szabályozásnak az a pontja, hogy mit jelent az, hogy a támogatás 50%-ig használható fel anyagköltségre, és 50%-ig használható fel munkadíjra. És itt talán a legegyszerűbben úgy tudnám ezt megmagyarázni mindenki számára, aki most hallgat bennünket, hogy ha az szétválasztja az anyagköltségét és a munkadíját, megnézi, hogy mennyit tesz ki, hogyha mind a kettő eléri a 1,5 millió forintot, akkor nincs is kérdés, akkor teljes egészében a 3 millió forintos támogatásra jogosult, 1,5-1,5 millió forintban tudjuk finanszírozni a munkadíjat és az anyagköltséget. Hogyha viszont, ez nyilván úgy van, hogyha a számláknak az összege ez a dupláját kell, hogy kitegye, tehát 3 millió forint, az az összesen 6 millió forint, és másfelet el tudunk belőle számolni. Ha viszont ez az összeg nem éri el a 1,5 millió forintot, hanem ennél kevesebb, akkor a kettő közül a kisebb összeget veszi, azt megduplázzuk, ennyi lesz a támogatás. Hiszen a támogatás fele részben finanszírozza az anyagköltséget, fele részben a munkadíjat.
Bele kell tennem a pénzt előre, és utófinanszírozásban kapom meg, ha minden szabálynak megfelelek az államtól, vagy van valami módszer, amivel még ezt a terhet is leveszik rólam? Valami kölcsön? Csak hogyha terhetetlenséget...
Van egy ilyen kölcsön, ez február 1-ével indul, tehát február 1-től kínálják a pénzintézetek, azaz a bankok, azt az állami támogatású kölcsön, tehát ez egy államilag támogatott kölcsön, ezért is kapcsolódik az otthonfelújítási támogatáshoz, amely a meghitelezését segíti ennek az összegnek. Tehát, hogyha tegyük fel a családnak, most nincs pénze arra, hogy ezt a felújítást megkezdje, de szeretnének felújítani, és tudják azt, hogy a jövőben mondjuk egy néhány millió forintos kölcsön törlesztésére lesz elég mozgásterük, csak most nem tudnák ezt az összeget kifizetni, akkor bemennek egy bankfiókba, ott felvehetik a maximum 6 millió forintos, maximum 10 éves futamidejű 3%-os kamatozású kölcsönt, azt elkezdik törleszteni, ez azt jelenti, hogy 58 ezer forint, azt hiszem a törlesztő részlete havonta a 6 millió forintos kölcsönnek, és amikor megvannak a felújítással, megvannak a számláik, akkor benyújtják a Magyar Államkincstárhoz ezeket a számlákat, és az Államkincstár a támogatásnak az összegét, tehát az ő költségeiknek az 50%-át automatikusan a bankfiókhoz utalja, tehát végülis ennyivel törleszti az ő hitelüket, kölcsönüket, ennyivel kevesebbet kell visszafizetni, tehát ha maradunk az eredeti példánál, most tekintsünk el attól, hogy egy picit már törlesztett idő közben, de elvi szinten, hogyha 6 millió forintot fölvesznek, ebből 3 millió forintot a Magyar Államkincstár törleszt, akkor a jövőben ez az 58 ezer forintos törlesztő részlet lecsökken 29 ezer forintra, és aztán ezt kell majd a futamidő fennmaradó részében még visszatörleszteniük.
Ki fogja ellenőrizni, hogy tényleg van-e új mennyezet a szétázott fürdőszobámban, vagy csak számlát mozgattunk a mesterrel, mert leleményes a mi népünk. Láttunk már ilyet.
Ismét ott vagyunk, amiről az előbb beszéltünk, hogy úgy kell kialakítanunk a támogatásokat, hogy a visszaélés lehetőségét minimalizáljuk. Ezért is van beépítve egy ellenőrzés. A Magyar Államkincstár hivatott ezt az ellenőrzést elvégezni. 180 napjuk van arra, hogy még a kifizetést követően ők ezt bármikor ellenőrizhessék.
Becsöngetnek, megnézik?
Igen, nem kötelező, tehát nem kell arra számítani, hogy minden családba be fognak csöngetni, de véletlenszerűen bárkinél felbukkalhatnak, és azt hiszem ezt egy ekkora támogatás fejében mindannyian el kell, hogy fogadjuk, hogy ilyenkor egy ellenőrzésre is szükség lehet. Tehát előfordulhat, hogy az Államkincstár ellenőrzi azt, hogy megvalósult-e az a beruházás, az a felújítás, amit ők mi megtámogattunk állami forrásból.
Gondolkodnak-e azon, hogy a családvédelmi rendszert valahogy a nagyszülők irányába is kiterjesztik? Mert előfordulhat olyan eset, hogy az a nagyszülő, aki eddig részt vett a középgeneráció gyerekeinek gondozásában, ha szerencsénk van, olyan helyzetbe kerül, hogy még a mi segítségünkre is szüksége lehet. De miközben dolgozunk, meg az eddig általa is nevelt gyereket kell nevelnünk, és nagyon sok felé már nem lehet szakadni.
Itt is van egy apróság, az annak nem aprósága képpen ebben az élethelyzetben van, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a nagyszülők is akár jogosultak lehetnének a csokra, hiszen ők nevelnek egy olyan korú gyermeket a saját háztartásukban, amelyre hivatkozva ők a csokot igénybe vehették, és eddig nem volt lehetőségük arra, hogy ők éljenek a csok felvételének az esélyével, és most ezt is bővítettük, ezt a mozgásteret, tehát hogyha dolgozik a nagyszülő amellett, hogy egyébként a csok jogosultság egyéb kritériumának megfelel, akkor ők is most már jogosultá válnak a csokra. Ez csak egy mondhatom apróság. A másik az, hogy az a tapasztalat, és szerintem alapvetően elég logikus is, hogy nagyon nagy a támogatottsága a családtámogatásoknak. Számomra megdöbbentő, és ez egy pozitív megdöbbenés, számomra is pozitív értelemben megdöbbentő az, hogy mekkora konszenzus övezi azt, hogy a fiatal generációk életkezdését segítsük, támogassuk. Akár most a személyi jövedelemadómentességgel, akár a babaváró támogatással, akár a családalapításhoz nyújtott egyéb formájú segítséggel. És ez azt is jelzi, hogy bizony az idősebb generációnak a tagjai úgy érzik, hogy az ő vállukról is leveszünk egy terhet akkor, hogyha a fiatalok életkezdéséhez állami segítséget kapnak. Hiszen hány olyan nagyszülőt ismerünk, aki még a nyugdíjából is arra tesz félre, hogy valahogy a fiataloknak juttasson belőle segítséget ahhoz, hogy ők önállóan elindulhassanak. Számos ilyen példa van, és ez az ő vállukról is leveszi ezt a terhet, már tőlük nem azt várja senki, hogy a két generációval fiatalabbakat is ők segítsék. És akkor persze ott van az, amit lehet finnyáskodni, lehet kritizálni azt a lépésünket, hogy a 13. havi nyugdíjat visszavezetjük, és lehet erre mindenfélét mondani. Azért én úgy látom, hogy azok, akik ebben az élethelyzetben vannak, hogy most hamarosan megkapják a 13. havi nyugdíj első részletének az aktuális részét, tehát egy heti nyugdíjat ugye már az idei évben meg fog kapni minden nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban, tehát például árvaellátásban részesülő, ez 2,5 millió embert jelent, nekik bizony ez a plusz egy heti juttatás is egy segítség, és jövőre ez már 2 heti lesz, rá 1 évre 3 heti, és aztán kiegészül, és megvalósul az, hogy egy 13. havi nyugdíjat vagy nyugdíjszerű ellátást is mindannyian meg fognak kapni. Tehát én úgy érzem, hogy ez a típusú segítség is a hétköznapokban jelent valamit. Persze mindig lehetne többet mondani, minden számnál van egy még nagyobb, ezt a licitet, ezt lehet folytatni, mégis én úgy érzem, hogy az, ami már kézzel fogható, az mindenki számára érdemi segítséget tud jelenteni.
Van-e eltérés a csok, meg a később bevezetett falusi csok igénybevételi számai között? Amin a falusi csoknak ugye nem csak népesség növelő, hanem népesség megtartó, jelenbeli népesség megtartó szerepe is kellene, hogy legyen.
Falusi csok is nagyon népszerű, ez ugye olyan településeken van, ahol meghatározott lélekszám alatt vannak, és leginkább fogyatkozó népességről van szó, és úgy látom, hogy ott azért is ért sokat a falusi csok, mert szemben a hagyományos csokkal, mondjuk így, vagy az ország többi területén igénybe vehető csokkal, itt például felújításra már lehetett használni ezt a támogatást, illetve ennek egy részét. Tehát ezt a lehetőséget nagyon sokan igénybe vették, szerették, és látható is, hogy azoknak a településeknek a vonzereje megnövekedett, ahol a csokot igénybe lehet venni. Ráadásul azoknak a településeknek a köre pedig bővült, amelyek a falusi csokra való jogosultságot megteremtik. Tehát ez is egy bővülő lehetőség, és ugye van még egy olyan újdonság, sok mindenről nem beszéltünk még az áfa csökkentésről, az áfa elengedésről, az illetékmentességről, vagy éppen a közjegyzői díjaknak a mérsékléséről, meg a több generációs csoknak a lehetőségéről sem, és ezek sem elhanyagolható tételek, és itt mondom azt, hogy például az az újdonság, amit nem is tudom, hogy mindenki vajon ismer-e, ezért elmondom, hogy azok, akik saját maguk építkeznek, most már nem csak a falusi csokos településeken, hanem az ország minden részén jogosultá válnak egy áfa visszaigénylés lehetőségre 5 millió forintig.
Számla kell hozzá, ugye nyilvánvalóan.
Igen, természetesen, de most már ezt a lehetőséget országosan megteremtjük. Ugye mi történt? Január 1-ével az új építésű, új értékesítésű ingatlanoknak az áfáját lecsökkentettük 27-ről 5%-ra, az 5%-nyi áfát is elengedtük azoknak, akik csokkal vásárolnak új otthont, tehát itt ők tulajdonképpen áfamentesek teljes egészében, és ott van amellett az, hogy az építkezők sem maradjanak ki, tehát az építkezők számára is egy 5 millió forintos áfa visszatérítési lehetőséget teremtettünk meg. Úgyhogy úgy érzem, hogy majd, hogy nem mindenki, aki vásárol, valamilyen támogatásban részesül. Ott van például az illeték. Hát, hogyha valaki a kedves hallgatók közül már valaha vásárolt lakást, házat, akkor pontosan emlékszik arra, hogy milyen érzés az, amikor kiszámolták, hogy mennyi pénz van a vásárlásra, azt kifizették, és akkor néhány hónap elteltével jött az illeték kiszabásáról szóló tájékoztató levél, ami bizony milliós tételt jelent, már egy 25 millió forintos lakásnál is 1 millió forint az illeték. Tehát itt az, hogy mi teljes illetékmentességet adunk mindenkinek, akár új, akár használt ingatlanról van szó, hogyha csokkal vásárolja ezt az otthont, az azt hiszem, hogy egy olyan mozgástér, amit nem is feltétlenül tud még az értékelni, aki korábban nem volt ilyen élethelyzetben.
Hogy látják, most már jó idő eltelt a csokk első verziójának bevezetése óta. Mennyire dolgozta föl a piac egészségesen a családtámogatási rendszert? Mert annak idején könnyű volt azt mondani rá, hogy a csokk emeli az árakat, mert a hirdetési árakban azonnal megjelent a plusz pénz, de hát a saját lakásunk ára is ment föl vele, amiben éppen lakunk. Szóval meg áfa csökkentés, majd emelés, majd visszacsökkentés. Egészségesen reagál erre a piac?
Én mindig irigyeltem azokat a tudósokat, akik olyan exakt tudományokkal foglalkoznak, amikor meg tudják azt csinálni, hogy ceteris paribus, tehát minden egyéb változatlansága mellett egy tényezőt megváltoztatnak, és akkor megnézik egy kísérletnél, hogy ha ezt megváltoztatom, akkor annak mi lesz a hatása. Aztán azt visszateszik, és utána egy másikat változtatnak meg, és annak a hatását is megnézik, és utána nagyon komoly következtetésekre tudnak jutni. Ez sem a közgazdaságtanban nem így van, sem általában az emberekkel foglalkozó tudományokban sem, tehát általában az ilyen vagy politikai döntéseknél sem tudjuk azt mondani, és az ilyen jellegű gazdasági folyamatoknál sem, hogy hát ez kizárólagosan ennek a hatása, ez kizárólagosan annak a hatása, és ha ezt kivenném, de behelyettesíteném valami mással, akkor ez máshogy alakult volna, hiszen például Magyarországon, most tekintsünk el a koronavírus járványtól egy pillanatra, Magyarországnak a vonzereje turisztikai értelemben is rengeteget nőtt. Magyarországon emelkedett az elmúlt évtizedben az életszínvonal, ennek köszönhetően vonzóbb célpont lett sokak számára az, hogy mondjuk itt Magyarországon vásároljanak maguknak ingatlan, befektetési céllal is akár. Aztán a kereslet kínálat alakulása is rengeteget befolyásolt, hiszen emlékszünk arra, amikor ott voltak a bedőlt építkezések, nagyon alacsony volt ilyen értelemben a kínálati oldala a piacnak, ehhez képest megjelentek a támogatások, azt a keveset gyorsan felszívta a piac, ha mondhatom ezt így, megvásárolták a rendelkezésre álló otthonokat az emberek, és akkor utána természetesen ez jár egy áremelkedéssel. Ezek ilyen gazdasági folyamatok, de ahogyan is említette, rendkívül fontos tényező az, hogy miután a magyar embereknek a jelentős többsége saját tulajdonú otthonban él, ők valamilyen otthonban élnek, és ezt az otthont fogják utána egy másikra cserélni, vagy eladják és vesznek egy másikat. Ez tehát azt jelenti, hogy az ő ingatlanuknak az értéke is emelkedik. És úgy látom, hogy van ebben azért egy olyan kiegyenlítő hatás, vagy mondhatom azt, hogy mindig van benne egy olyan plusz, amivel azért a családtámogatások meghaladják az áremelkedéseknek a mértékét, és természetesen azt is hozzá kell tennem, hogy itt nem csak Budapestről beszélünk. Hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy a magyar emberek mind Budapesten élnek, és mind Budapest belvárosában szeretnének otthont vásárolni, ez nem így van. Rengeteg ember él Magyarországon vidéken is, és például ugyanannak a támogatásnak a vásárló értéke egy kis faluban, vagy akár egy vidéki nagyobb településen természetesen más, mint hogyha Bel-Budán szeretnének egy saját otthont vásárolni. Ahogy távolodunk Budapesttől, úgy természetesen a négyzetméter árak alapvetően csökkennek. Tehát ez is igaz, hogy ugyanaz a támogatás nem ugyanannyit ér itt vagy ott. De azt mondhatjuk, hogy ha nem lennének ezek az otthonteremtési támogatások, vagy általában a családtámogatások, akkor még ha picit kisebb lett volna is az áremelkedés, akkor is kevesebb lenne, vagy kisebb lenne a mozgástere azoknak, akik otthonteremtés előtt állnak.
Mindig felhívja a figyelmet arra, hogy a demográfiai folyamatok azok nem egy tényezős folyamatok, és nem is rövid idő alatt detektálhatók. Ezeknek a intézkedéseknek van olyan hatása, ami világosan ezekre az intézkedésekre vezethető vissza?
Megint csak ott tartunk, ahol az imént, hogy nagyon nehéz a hatásokat egymástól szétválasztani, vagy egymással ilyen szorosan összekötni, és én közgazdászként mindig óvatos is vagyok akkor, amikor ilyen kijelentéseket teszünk, de bizonyos dolgokat azért napnál világosabban láthatunk. Például azt, amikor egy tendencia megfordul. Itt van mondjuk a házasságkötéseknek a száma. 2002 és 2010 között a házasságkötéseknek a száma 27%-ot csökkent. Tehát egy drasztikus csökkenés volt azokban az években, és éppen valamiért 2010 környékén állt meg ez a tendencia, és onnantól, hát mostanában szokták a gazdasági helyzetre, vagy a GDP növekedésre mondani ezt a visszapattanást, mondhatunk egy ilyen visszapattanást. Van egy olyan emelkedő tendencia azóta, amely jelentős, ez már egy szignifikáns, trendszerű jelenség. Itt már nehéz azt mondani, hogy nem így van, hiszen folyamatosan minden évben látjuk ezt az emelkedő tendenciát, és bizony ez egy óriási emelkedés ahhoz képest, mint amilyen 2010-ben volt. És ugyanígy igaz ez a gyermekvállalási kedvel is. Még visszahanyatlást nem tapasztaltunk, tehát volt az, amikor emelkedett, aztán ez egy picit megállt, és aztán most megint emelkedni látszik a gyermekvállalási kedv. Eközben a válásoknak a száma folyamatosan csökken, a terhesség megszakításoknak a száma folyamatosan csökken, ahogy csökken a csecsemőhalandóság is. A halálozási adataink is egyre kedvezőbbek voltak, most ez a koronavírus járvány természetesen mindent valamelyest megváltoztat, illetve újra kell értékelnünk ezeket a mostani számokat is, vagy itt figyelembe kell vennünk más tényezőket is. Mégis azt tapasztaljuk, hogy mintha azt a sötét korszakot, amely demográfiai értelemben az elmúlt 4 évtizedet jellemezte, ha nem is sikerült még teljesen magunk mögött hagyni, de elkezdtük az ebből való kilábalást. És ez nem kis dolog, ez még mondhatom megint nemzetközi összehasonlításban sem kis dolog, és én nagyon bízom is abban, és hiszek abban, hogy a magyar emberek is pontosan látják annak a súlyát, annak az értékét, hogyha mi képesek leszünk saját erőnkből talpra állni demográfiai értelemben is, és nem szorulunk olyan kényszer megoldásokra, amihez nagyon sokan kell, hogy nyúljanak. Lásd itt például azt, hogy a tömeges bevándorlásnak a segítésével, szinte propagálásával próbálják a saját demográfiai problémáikat orvosolni. Ez szépségtapasz lehet maximum, ráadásul egy olyan szépségtapasz, ami nem is biztos, hogy rövid időn belül már egy szépségtapaszként elfedi majd a problémákat, éppen ellenkezőleg rámutat majd arra, hogy milyen új problémák merülnek fel ennek következtében.
Egy alelnöki kérdés, vagy több is a végére, a CDU új elnökétől, Armin Laschettől. Mit vár?
Igen, volt szerencsém már személyesen találkozni Armin Laschettel, Gulyás miniszter úrral közösen voltunk itt úgy Berlinben, hogy volt alkalmunk vele röviden egyeztetni, még azt megelőzően, hogy őt pártelnökké választották. Azért azt ne felejtsük el, hogy ő Észak-Rajna-Vesztfáliának a miniszterelnöke, tehát ő egy tartományi miniszterelnök, egy nagyon komoly politikus, egy rendkívül higgadt, mérsékelt ember, és már abból is látszik az ő higgadtsága, mérsékeltsége, és ilyen értelemben a reményre okot adó higgadtsága, mérsékeltsége, a közös jövőnk szempontjából reményre okot adó ilyen mentalitása, hogy ő nem ült föl arra a hullámra, amit például mondjuk a Manfred Weber, vagy éppen a Donald Tusk, vagy még sorolhatnám ezeket a politikusokat, megtettek. Ez egy olcsó dolog, hogy azért, mert nagy nyomás alatt vannak, hogy mondjanak valami rosszat a Fideszről, ezért ők ezt szinte már kérdés nélkül is megteszik. És utána futnak a pénzük után, ha már egyszer ebben az ügyben ennyire markánsan elköteleződtek, akkor már nem nagyon tehetik meg, hogy ebből kitáncolnak, és isszuk ennek mindannyian a levét a pártcsaládon belül. Én úgy látom, leginkább a vesztesei egyébként azok az európai emberek, akik szeretnék azt, hogy legyen egy konzervatív szemléletű képviselet is Európán belül, vagy az Európai Parlamentben. Armin Laschet nem ilyen volt, tehát ő kerüli az ilyen megnyilvánulásokat, azokat az alaptalan, megalapozatlan, indokolatlan kritikákat, amellyel csak a hangulatot tudja felfűteni. Tehát én bízom abban, hogy mérsékelt, higgadt együttműködés következik, és eddig ez egyébként a CDU-val működött, tehát Angela Merkel pártelnöksége idején is, Annegret Kramp-Karrenbauernek az elnöksége idején is, és most bízom benne, hogy Armin Laschet pártelnöksége idején is sikerült a pragmatikus, jó viszonyt fenntartani a két párt között. Mi továbbra is ezen vagyunk. Sok a folytonosság, nagyon sok a személyes jó kapcsolat, tehát a CDU-s és a fideszes politikusok, CSU-s fideszes politikusok is szoros kapcsolatban állunk egymással, rendszeresen beszélünk, és én abban bízom, hogy ahogy a két ország közötti gazdasági kapcsolatok jobbak, mint az elmúlt évtizedekben bármikor, ugyanígy ezek a politikai kapcsolataink is alkalmasak lesznek arra, hogy pragmatikus módon együttműködjünk egymással, kétoldalú módon is, és Európán belül is.
Portugál elnökségtől, uniós elnökségtől mit vár? Nekik ilyen programpontjaik vannak, mint hogy Európa rezilienciájának megerősítése, meg a fenntartható helyreállítás, meg az európai szociális modellbe vetett bizalom erősítése.
Nem szeretnék itt most tehát túlságosan borulátónak tűnni, legyek inkább, hadd mondjam azt, hogy inkább talán realista vagyok, hogy most szerintem abban a helyzetben vagyunk, hogy itt lehet szép terveket kovácsolni, meg mindenféle elnökségi programokkal előállni. Most van egy helyzet Európában, itt van ez a koronavírus járvány. Nem nagyon volt még ilyen közös kihívásunk, amely mindannyiunknak az ajtaján nem csak hogy kopogtat, hanem dörömböl és jelen van, és bizony még velünk lesz az elkövetkező hónapokban. Tehát megoldandó feladataink vannak itt és most, prompt feladatok, amikre azonnali válaszokat kell adnunk. Tehát tényleg szép lenne majd a memoáriában mindenkinek beírni, hogy mit tett a szociális Európáért, a rezilienciáért, vagy bármely ezért, ezen kérdések közül bármelyikért, amit ön említett, és fontos is, hogy ezekben megfelelő módon együttműködhessünk, úgyhogy a szuverenitásunkat erősítjük, és úgyhogy az európai együttműködésnek a szükséges mértékében pedig közösen megállapodunk, és javítjuk az európai embereknek az életszínvonalát. Ezek mind szép célok, de leginkább először el kéne oda jutni, hogy tudjunk már egymással mondjuk találkozni, vagy kommunikálni, vagy megélhessük azt, amitől jó ez az Európai Unió, hogy szabadon mozoghatunk az országhatárokon át, hogy szabadon mozoghat a tőke is, a vállalkozások, az emberek, de hát egyelőre nem itt tartunk. Egyelőre az európai határok zárva vannak, tehát én inkább arra figyelmeztetném mindannyiunkat, hogy mondjuk ezt a vakcina beszerzési dolgot jó lenne, hogyha meg tudnánk oldani, és ebben jó lenne egy határozott elnökség, jó lenne egy határozott európai vezetés, hogyha már közösen vállaltuk azt, hogy ebben a vakcina beszerzésben összekötjük magunkat egymással, és közösen is megjelenünk ilyen értelemben vásárlóként a piacon, akkor én azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb feladatunk, a másik pedig, hogy egy nagyon komoly döntés született arról, hogy szintén nem magyar javaslatra, de elköteleződünk egy közös európai kötvénykibocsátással, együtt adósodunk el, ugye ennek megfelelően lesznek európai források, hogy ez minél gyorsabban juthasson el a mi szempontunkból, ami fontos a magyar emberekhez, hogy minél előbb ebből kézzelfogható segítség legyen. Ez most megint egy olyan kérdés, amivel szerintem foglalkozni kell. Tehát legnagyobb tiszteletem mellett is üdvözlöm az ő elnökségi elképzeléseiket, és én azt várom személyesen tőlük, hogy az itt és most feladataira adjanak olyan válaszokat, amelyek a magyar emberek érdekeit is szolgálják.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.